Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. A koronavírus járvány friss fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a népességszabályozás lazítása mellett döntött a kínai kommunista párt végrehajtó testületének központi bizottsága. Ez alapján ezentúl egy család az eddigi kettő helyett akár három gyermeket is vállalhat az országban. Ezzel szeretné elkerülni a demográfiai katasztrófát Kína. Hangsúlyozta az Inforádiónak Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa. A riporter Németh Zoltán.
Korábban ugye arról szóltak a hírek, hogy csak egy gyereket engedélyeztek, most viszont már hármat is. Mi indokolta ezt a döntést?
2016 óta már kettő a engedélyezett gyerekek száma, és most emelték fel ezt háromra. Hát az indokolja, hogy Kína szépen ütemesen halad egy demográfiai katasztrófa fele, ami nem a népességnek a elfogyását jelenti természetesen, hanem az előregedését.
Milyen az arány e tekintetben, kor összetétel tekintetében?
Hát azt lehet mondani, hogy most még elfogadható, de hamarosan katasztrofálissá válik, tehát elképzelhető 2050-re, ami azért nincsen olyan nagyon messze, a lakosságnak már a fele az inaktív korosztályokba fog tartozni. Ez mondjuk a katasztrófa forgatókönyv, hogyha ennél néhány százalékkal alacsonyabb is az inaktívoknak a száma, akkor is ez azt jelenti, hogy egy olyan szintre jut el az aktívak, illetve az inaktívaknak az aránya, ami egy olyan fejlettségi országban, amilyen mostanában Kína, történelmileg precedens nélküli, mert az országok általában először meggazdagodnak és utána öregszenek el, Kína viszont azelőtt öregszik el, hogy meggazdagodna igazából.
Ugye a fejlettségről beszéltünk, Kína egyre gazdagabb lett az elmúlt években, évtizedekben. Ez mennyire aktivizálta, vagy éppen vetette vissza a gyermekvállalási kedvet?
Éppen ez okozhatja a fő problémát, ugye ez az úgynevezett egygyerek politika, ami hát a valóságban inkább másfél gyerek politika volt, ez nagyon látványos és nagyon tárgyalható a sajtóban, tehát erről lehet beszélni, és nyilván mindenki azt gondolja, hogy ez egygyerek politika miatt nem születtek gyerekek Kínában, de valójában emellett egy ugyanolyan polgárosodás, középosztályosodás ment végbe Kínában, mint mondjuk jóval korábban Japánban vagy Dél-Koreában, és ez önmagában is a gyerekszámnak az esésével jár, egész egyszerűen a városi középosztálybeli emberek sehol a világon nem szeretnek túl sok gyereket vállalni. Tehát, hogyha megnézzük a közeli Japánt, vagy Dél-Koreát, vagy Tajvant, azt látjuk, hogy ott ugyanolyan katasztrofálisak a születési mutatók, mint Kínában, pedig ez előbb nem volt egy gyerekpolitika.
Nemi összetételt tekintve mit lehet elmondani, tehát fiú-lány arányban?
Ez is egy másik katasztrofális adat. A kínaiaknál nagyon erős a fiú preferencia. Ez azt jelenti, hogy lánymagzatokat nagyon gyakran elvetetik. 100 lánygyerekre van, hogy 115-117 fiú csecsemő jut, mármint születéskor. Ez egy nagyon természetellenes arány. A természetes arány az 100-103-104-hez lenne. Ez azt jelenti, hogy rengeteg olyan férfi van már most, és lesz is, akinek egész egyszer nem jut feleség.
Ugye a demográfiai katasztrófát említetted, több mint 1 milliárd lélekszámú lakosságról beszélünk. Milyen a szociális ellátórendszer, tehát hányan tartanak el aktív embereket egyáltalán? Ugye van-e nyugdíj például, nyugdíjrendszer, vagy szociális ellátórendszer, szociális háló Kínában?
A helyzet meglehetősen bonyolult, mert nem országos rendszerek vannak Kínában, tehát nem az van, mint Magyarországon, hogy van egy nagy országos, nem tudom, nyugdíjellátó, meg egészségbiztosítás, hanem különböző rendszerek működnek, tehát teljesen más rendszer vonatkozik a városiakra és a vidékiekre, más rendszer vonatkozik az állami alkalmazottakra és a magánalkalmazottakra. Valamiféle biztosítás, egészség és nyugdíjbiztosítás most már a lakosságnak a nagy részét, több mint 90%-át lefedi, de ez nem elég. Tehát egyszerűen nem jut annyi nyugdíj ezekben a rendszerekben, amiből meg is lehet élni. Ezért nagyon fontos az embereknek az öngondoskodása, a takarékossága. Ez is magyarázza azt, hogy olyan óriási a felhalmozási, a takarékoskodási párt a Kínában. Egész egyszerűen az emberek nem bíznak ezekben a rendszerekben, illetve eleve olyan rendszerekről van szó, amelyek nem fedeznek.
Tehát azok az idősek, akik mondjuk még családban élnek, azokat leginkább a családjuk tartja el?
Így igaz, ez statisztikailag kimutatható, hogy a jövedelmüknek számottevő része az a családjuktól származik. Ez vidéken több mint 50%, városokban azért jóval kevesebb.
Izraelben megalapította a koalíciós kormányt a centrista Van Jövő pártelnöke Yair Lapid. Az új kormány legfeljebb 2 héten belül felesküdhet, ha sikerül a jövő héten relatív többséget szereznie az izraeli parlamentben. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint baloldali, jobboldali és centrista pártok részvételével is sikeres lehet az új kormánykoalíció, ha tartani tudják magukat a közös elképzeléseikhez. Ha így lesz, konszolidációs időszak kezdődhet Izraelben, mondta Csepregi Zsolt, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Izrael 2,5 éve tulajdonképpen egy belpolitikai válságban van. Ez volt a negyedik szavazás, aminek az eredményeképpen most úgy néz ki, hogy egy olyan kormány alakulhat több mint 10 év után, amelyiket nem Netanyahu vezet. Várható volt, tehát a korábbi választásokon is, 2019-ben és 2020-ban is, ugye Benny Gantz, jelenlegi védelmi miniszter tulajdonképpen egyenlő erővel rendelkezett a parlamentben Netanyahuval, de nem sikerült önállóan kormányt alakítania. Most az a helyzet következett, az volt az újdonság a 2021-es választásban, hogy maga a Likud ketté vált, tehát a Likud megmaradt egyrészt a nagyobb része Netanyahu mellett, viszont kivált belőle a korábbi második személy, Gideon Szár, Netanyahu korábbi minisztere, és megalakította az Új Remény pártot. Azzal, hogy maga a Likud ketté osztódott, még akkor is, hogyha az arány az ugye a Likudnak Netanyahu vezetésével 30 mandátuma van a jelenlegi parlamentben, Gideon Szárnak pedig 6. Ettől függetlenül ez egy olyan csökkenést eredményezett a Netanyahuhoz úgymond hűséges, vagy az ő támogató jobboldali pártokban, hogy Netanyahu nem volt képes kormányt alakítani, pedig ugye ő kapta meg a kormányalakítás jogát először, és Jair Lapid kapta meg másodszorra. Tehát várható volt, inkább az az érdekes, hogy miért tartott ennyi ideig, hogyha tulajdonképpen erről szóltak az elmúlt választások, hogy Netanyahut hogyan tudja az izraeli politikai élet nagyobb része leváltani.
Ebben az új kormányban ugye baloldali, jobboldali és centrista pártok vennének részt. Mennyire lehet stabil ez a koalíció?
Az új koalíciónak, hogyha sikerül megszavazni a parlamentben, akkor a mottója az az, hogy előrelépni azokban az ügyekben, amikben egyetértenek, tehát főleg a koronavírus válság követő gazdasági talpraállítás, társadalmi egyenlőtlenségeknek, sebeknek a begyógyítása, ezekben a kérdésekben nagyon pragmatikus kérdésekben előrelépni, és minden mást hagyni ebben a következő 4 évben, amiben nem értenek egyet ezek a pártok. Tehát alapvetően egy kompromisszumos, konszolidáló időszakra készülnek ezek a politikai erők. Amennyiben ehhez tartani tudják magukat, akkor ez egy sikeres koalíció lehet. Azért azt látni kell, hogy még meg se alakult a koalíció, de már széthúzás van, illetve már üzengetések vannak, hogy már pedig valamelyik pártnak annyira fontos egy adott ideológiai kérdés, hogy ezt mindenképpen képviselni fogja. Ez egy folyamat, permanens válság fog kialakulni, hogyha 60, tehát ugye a Knesset 120 helyéből 61 mandátummal rendelkezik elvileg a majd beiktatásra kerülő kormánykoalíció. Ez azt jelenti, hogy bármelyik képviselő koalíciós válságot idézhet elő, kivéve akkor, és ez a feltételezéseknek a nagy része, hogy mindig az első 61 mandátum megszerzése a nehéz. Viszont onnantól kezdve már számos más politikai csoportnak érdeke lehet belépni a kormányba, hiszen aki benne van a kormányban, az tud döntést hozni a különböző bizottságokban, és előnyöket hozni a saját szavazóinak. Tehát lehetséges, hogy további pártok beléphetnek ebbe a koalícióba, ezzel még sokszínűbbé téve azt.
Az új izraeli kormány hozhat-e újat az izraeli-palesztin konfliktusban? Törekedhet-e egy új kabinet a tűzszünetre, békekötésre?
Semmiképpen nem gondolom, hogy az új kormány más politikát folytatna, mint a Netanyahu. Féle irányzat volt, sőt, azt gondolom, hogy egy erős jobboldali Netanyahu vezette kormánynak több esélye volt palesztinokkal tárgyalásokat folytatnia, sikeres tárgyalásokat folytatnia, hiszen maga a Netanyahu kormány feltételek nélkül mindig leült volna a tárgyaló asztalhoz. Ennek az új kormánynak pont az a nehézsége, hogy minden alkotó eleme más gondol a konfliktusra. Tehát nyilván Naftali Bennett, aki egy erősen jobboldali politikus, vagy mondjuk az iszlamista Ram párt, nagyon máshogy látja a kérdést. Rövid távon tehát semmiképpen nem várhatunk változást, sőt, ez a kormány belpolitikai kérdésekre fog fókuszálni.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A felelős szerkesztő Illis László, én Farkas Dávid vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy vádemelést javasol a cserendőrség Andrej Babis cseh kormányfő és egykori tanácsadója ellen az évek óta húzódó gólyafészek ügyben. A rendőrség uniós pénzek jogosulatlan megszerzésével gyanúsítja a cseh kormányfőt és több rokonát. Babis a kezdetektől fogva tagadja, hogy visszaélés történt volna az Európai Uniós pénzekkel. Azt állítja, politikai kampányról van szó. Kis Balázs tudósítása.
A gólyafészek néven elhíresült ügy évek óta fejtörést okoz Andrej Babis cseh miniszterelnöknek. A rendőrség azzal gyanúsítja őt, hogy kormányfőként befolyásolta az uniós támogatások szétosztását olyan módon, hogy saját cégei, az Agrofert Holding alá tartozó vállalatok jelentős támogatást kaptak. Konkrétan a Gólyafészek nevű szabadidőközpont építésének 50 millió koronás, azaz közel 690 millió forintos támogatásáról van szó. Az ügyben újraindított rendőrségi vizsgálat most zárult le, Andrej Babis és egykori tanácsadója Jana Majerová pedig egy vádemelési javaslattal kénytelenek szembenézni. A rendőrség 2 éve áprilisban egyszer már lezárta a nyomozást és kimondta, hogy a kormányfő valószínűleg visszaélt az uniós támogatások kifizetésével. 2019-ben ezért már volt egy vádemelési javaslat Andrej Babis és rokonai, a felesége, a fia, a sógora és 3 másik személlyel szemben. Az akkor elindított büntetőeljárást viszont leállította az akkori prágai főügyész Martin Erazim, aki úgy találta, hogy a gólyafészek szabadidőközpontot építtető cég a kérdéses időszakban megfelelt az uniós pályázatban szereplő kis- vagy középvállalati kritériumoknak. Pavel Zeman, országos főügyész azonban felülvizsgálta a prágai kollégája döntését, és 2019. decemberében új rendőrségi vizsgálatot rendelt el az ügyben. A most lezárult vizsgálat pedig ugyancsak vádemelési javaslattal zárult, amely jelenleg a több mint egy évtizede húzódó korrupciógyanús ügyet felügyelő ügyész Jaroszláv Szaroch asztalára került. Neki kell döntenie arról, hogy vádat emele Babis ellen, vagy leállítja a büntetőeljárást, esetleg más megoldási javaslattal áll elő. Alena Schillerová, Andrej Babis politikai mozgalmának az Anunak pénzügyminisztere visszafogottan kommentálta a vádemelési javaslatot. Csak annyit tudok mondani, hogy megvan a bizalmam a bűnüldöző szervek felé, fogalmazott a pénzügyminiszter. Az ellenzék azonban újabb okot lát a kormányfő visszahívására. Csütörtökre összehívjuk a frakciót, amely eldönti, hogy bizalmat szavaz-e a kormánynak, fogalmazott Ján Skopecsek, az ODS párt képviselője. Andrej Babis a kezdetektől fogva tagadja, hogy visszaélés történt volna az Európai Uniós pénzekkel. Azt állítja, politikai kampányról van szó, amelynek célja eltávolítani őt a politikai életből. Már nem is lep meg, hogy az ügy a választások előtt újra felmerül, szándékosan, mesterségesen felépített pseudo-ügyről van szó, amely ma már 14 éves. Soha semmi törvénytelenség nem történt, és az értelmetlen vádakat visszautasítom, reagált a rendőrség döntésére a cseh miniszterelnök. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága csütörtökön elutasította az Európai Parlament 7-es cikk szerinti eljárás megindításáról szóló állásfoglalásával szemben benyújtott magyar keresetet. A Judit Sargentini holland zöldpárti képviselő által összeállított jelentés kritikát fogalmazott meg a jogállamiság magyarországi helyzetéről. Az EP 2018. szeptemberében nem kötelező érvényű állásfoglalást fogadott el, amelyben azt javasolta, hogy a tagállamokat tömörítő tanács az Európai Unióról szóló szerződés 7-es cikkének 1-es pontja alapján állapítsa meg, hogy Magyarországon fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy sérülnek az Európai Unió alapértékei. A mostani döntés értelmében, szemben a magyar kormányzati kifogással, a leadott szavazatok fogalom csak az adott javaslatra vonatkozó pozitív vagy negatív szavazat kinyilvánítását foglalja magában. Mint a bírósági állásfoglalás fogalmaz, a tartózkodó szavazatok kizárása nem ellentétes sem a demokrácia elvével, sem pedig az egyenlő bánásmód elvével. Az Európai Parlament megbízásából 2021 márciusában és áprilisában készült közvéleménykutatás alapján az uniós polgárok egyre jobban érzékelik a koronavírus járvány saját életükre és anyagi helyzetükre gyakorolt hatását. Magyarországon a válaszadók 38%-a tapasztalta saját bőrén a járvány anyagi következményeit, és további 33%-uk számít erre a jövőben. Az uniós átlaghoz képest az egyik legszembetűnőbb eltérés szerint az itthoni válaszadók 60%-a úgy véli, hogy a gazdasági károk felülmúlják az egészségügyi előnyöket. Az Euróbarométer felméréséből kitűnik az is, hogy a magyar válaszadók az uniós átlagnál nagyobb arányban számoltak be bizonytalanságról, 50%-uk, ugyanakkor reményről is, ez az arány 30%. A harmadik leggyakrabban említett érzelem Magyarországon a tehetetlenség volt. Ezzel szemben itthon az együttérzés és a segítőkészség érzete jóval magasabb az uniós átlagénál, 10, illetve 8%-ponttal. A mezőgazdasági és halászati tanács nem jutott egyességre az Európai Parlamenttel. Az ugyanis nem fogadta el az agrárminiszterek kompromisszumos javaslatát, sőt a mezőgazdaság szempontjából a gyakorlatban végrehajthatatlan, felelőtlen megoldásokkal állt elő, nyilatkozta Nagy István magyar agrárminiszter.
Különbségek ott vannak, hogy Magyarország álláspontja is az, hogy a kisgazdaságokat védeni kell, a kisgazdaságokat támogatni kell. Mi azt akarjuk feltétlenül, hogy 10 hektárban határozzuk meg azokat a terület nagyságokat, ahol ez az egyszerűsített támogatási forma érvényre tud lépni, hogy ne kelljen számukra vetésforgót alkalmazni, ne kelljen többféle növényt termeszteni, ne kelljen parlagon hagyniuk a területeket. Ez az egyik ilyen sarkalatos kérdés, amiben nem értünk egyet, viszont az Európai Parlament befagyasztott az álláspontját, hogy csak 5 hektárban engedélyezi ezt a támogatási formát. A következő nézetkülönbség abból áll, hogy vannak érzékeny területek, zöldség, gyümölcs, szarvasmarha, ahol 13+2%-os terméshez kötött kiegészítő támogatást tudunk fizetni a gazdáknak. Ezt a mértéket is sokalja az Európai Parlament, csökkenteni szeretné ezt a formát. És a nagy küzdelem, a nagy harc az agroökológiai alaptámogatásokban van, ebben bizonyos ökosínban, hogy hány százalékban határozzuk meg ezt a mértéket. Az agrárminiszterek tanácsa 20%-ot mondott, az Európai Parlament pedig nemhogy közelíteni az álláspontot, még inkább távolítja a 30%-os álláspontját.
Az EU 2023 utáni agrárpolitikájáról tovább folytatódnak majd a háromoldalú, tehát a tanácsi, bizottsági és parlamenti tárgyalások. A környezetvédelemben is igazságos közteherviselést szorgalmazott a Momentumos Donát Anna, a Renew Europe képviselője.
Egy kutatás szerint nem több mint 20 cég felelős a világ egyszerhasználatos műanyag termelésének 55%-áért. Gyűjthetjük mi hétköznapi emberek szelektíven a hulladékot, élhetünk energiatakarékosabban. Ez önmagában nem fogja megállítani a klímakatasztrófát. Igazságos módon a fenntartható gazdasági modellre való átállást a legsúlyosabban szennyezőknek kell megfizetnie, a túlfogyasztó elitnek és a környezetszennyező vállalatoknak. Nem várhatunk tovább a piac láthatatlan kezére, európai szabályozásra van szükség, hogy a cégek mihamarabb átalakítsák a környezetszennyező termelésüket.
A héten az illetékes magyar államtitkár bejelentette, július 1-től tilos lesz forgalomba hozni egyes egyszerhasználatos műanyagokat. Ezen körbe tartozik a műanyag fültisztító pálcika, az evőeszköz, úgyis mint a villa, a kés, a kanál vagy az evőpálcika, a tányér, a szívószál, az italkeverő pálcika, a léggömbökhöz rögzítendő és azokat tartó pálcák, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítendő szerkezetet és az expandált polisztirolból készült ételtároló edény, valamint az italtartó poharak forgalmazása. Európa a 21. században Jobb Közép című online konferenciát tartott a 21. század intézet és a fideszes Hídvégi Balázs független EP képviselő.
Ami a jobb oldal állapotát illeti, elsősorban az Európai Néppárt, az EPP-be tömörülő többségi pártokat értem, az ma meglehetősen gyenge és sokszor kiábrándító. Ez a jobb oldal, ez nem bátor, nem kezdeményező, hanem sokkal inkább evickél a napi politikában, inkább csendben marad, hátrál, és folyamatosan területeket ad fel, holott már ott van a pást végén, hiszen sok vitában, sok szempontból ez a pást már el lett tolva a baloldalra. Úgyhogy nem lenne szabad most már további területeket feladni, mert nincs hova hátrálni, hanem konfrontációt kellene vállalni, építkezni kellene, de ez nagyon sokszor nehezen megy.
François Javier Bellamy, francia EP képviselő a szabadság fontosságáról beszélt. A konferencián kiemelte, hogy a munka nem csupán kenyérkereset, abban valósítja meg magát az ember. Meg kell óvni a természetet és az európai életformát, tette hozzá. Ez volt az EP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/ep-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Véget ért a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő Illis László nevében is a műsorvezető, Farkas Dávid.